Ivonyné, Szarka Melinda vagyok, az életre növelő műsorvezetője. Ebben a két hetente, péntek este jelentkező beszélgetős műsorban nevelési, önnevelési, életvezetési kérdésekre keressük a válaszokat. Szeretettel várjuk a hallgatói kérdéseket, témajavaslatokat ékezetek nélkül írva a következő e-mail címen. életrenövelő@mariaradio.hu Nagy szeretettel köszöntöm állandó beszélgető társamat, Uzsaliné dr. Pécsi Rita neveléskutatót itt a stúdióban.
Üdvözlöm a hallgatókat!
A mai napon az önértékelés témakörét folytatjuk, melyet két héttel ezelőtt életkoronként vizsgáltunk meg. Már akkor is kitértünk néhány praktikus tanácsra, hogy a hétköznapokban mivel segíthetjük, de mi az, ami még elmondhatunk az önértékelésről?
Igen, nagyon sok mindent mondhatunk el, és éppen talán ez a legnagyobb nehézsége is, mert nagyon sok apró dolgot mondhatunk el. Tehát az önértékelést nem egy vagy kettő ilyen nagy fejlesztés, vagy nagy alkalom, vagy egy nagy tanítás fogja megsegíteni. Ahogy láttuk már a múltkori alkalommal is, hogy egyrészt hát minden életkorban kell ezt azt tenni érte, de főleg az a titka, hogy nagyon sok apró kis tükröt kell kapnia a személyiségnek addig, amíg megerősödik az ő igazi énje. Ugye lehet, hogy beszéltünk ott is arról, meg lehet, hogy a beszélgetéseink során mindig beszélünk úgy érzelmi intelligenciáról. Az önértékelésnek is egy nagyon nagy területe az érzelmi intelligencia készségein áll. Most abban a pillanatban, amikor azt mondjuk, hogy érzelmi intelligencia készségek, akkor ezt azt mondjuk, hogy fejleszthető, ennek örülünk, tehát nem genetika határozza meg, nem így születünk, hogy valaki kicsit kis önértékelése, vagy pocsék, vagy semmilyen, vagy óriási, tehát nem genetikai, tehát fejleszthető, de ha azt látjuk, hogy érzelmi intelligencia készségről van szó, már is tudjuk azt, hogy nem belátással, nem megértéssel, nem tanulással, hogy úgy mondjam, tehát nem lexikális tanulással, hanem rengeteg tapasztalattal fejlődik, de nagyon sokkal. Tehát annyira sokkal, mint ahogy azt mondjuk, hogy a járáskészség is mennyi apró tapasztalaton áll. Tehát gondoljuk csak meg, hogy hányszor kell elesni, felállni, ügyesedni, stb. Na most ez is egy ilyen készség, nagyon sok apró kis segítségre van szüksége a személyiségnek. Egyes életkorokban más és más, de most megpróbálunk néhány olyan apróságot, én mindig ezt ilyen idézőjelbe gondolom, ezt az apróságot, ami nem is annyira apróság, mert sokszor, ha megkapja a személyiség, tényleg épül belőle az önértékelése. Ugye a múltkori alkalommal beszéltünk róla, hogy az önértékelés tükörből épül. Tehát ehhez nagyon nagy szükségünk van a másik fontos személyre. Tehát a gyerekeknek a szüleikre, akkor a felcseperedő gyerekeknek akár a társakra, barátokra, saját életkor közösségére, tanáraira, pedagógusaira, óvonőre, edzőjére, példaképeire, lelkészére, papjára, hitoktatójára, vagy valakire, aki neki egy fontos személy. Mert ezek a fontos személyek nélkül nem épül az önértékelés. Tehát hiába van nekem rengeteg értékem, ha ezektől a fontos személyektől ezek nem kapnak visszatükrözést, akkor nem épül be az én képembe. Vagy ha torz visszatükrözést kapnak, tehát azt mondják, hogy jaj, hát erre soha nem vagy képes, jaj, hát persze, te az ügyetlen, persze, mert te majd egyszer ide fogsz érni pontosan, hát ez nem fog, és a többi, ismerlek, és a többi. Ezek bizony olyan tükrök, amelyek ezeket a tulajdonságokat erősítik meg. Tehát itt nagyon-nagyon fontos az, hogy persze, hogy kell a reális tükör. Persze, hogy vissza kell azt is tükrözni, hogy figyelj, nem lesz belőled fizikus. Tehát nyilván ez segíteni kell, amit segíteni kell. De egy nagyon arányos tükröt, hogy ami viszont az erőssége, ami viszont kifejlődhet belőle, azt meg kell látni benne, és visszatükrözni. Tehát nem elég, ha meglátjuk, ki kell mondani, jelezni kell. Persze ez nem is azt jelenti, hogy állandóan dicsérjük, hogy fantasztikus vagy, mert nyilván nem fantasztikus. Tehát ezt nem kell ahhoz egy nagyon előre haladott kor, szerintem már ugye a kisiskolás is rögtön szembesül vele ott az iskolában is, hogy hát nem ő a legfantasztikusabb, és talán nem is ő a legzseniálisabb, ahogy anya eddig mondta. És akkor ez így nagyon nehéz helyzetbe kerül, mert inkább nem csinál semmit, nehogy kiderüljön, hogy ő nem is annyira okos, és nem is annyira zseni, hanem jó. Tehát azt mondom, hogy szép, reális tükröket, de arányos tükröket. Na most ez hogyan zajlik? Nyilván nem egy ilyen állandó minősítésbe, vagy dicsérgetésbe, vagy nem tudom mibe, hanem nézzünk egy pár ilyen eszközt, ami segíti azt, hogy benne szép lassan, tehát mire kifejlődik a személyiség, 20 éves, akár 30 éves korára egy ilyen egészséges, jó önértékelést tudjunk kialakulni. Most például egy ilyen, hogy amikor megoldást keres, tehát így, én így szoktam magamnak nevezni, hogy közös megoldás keresés. Tehát beszélgetni, nem hozzá beszélni és megmondani a tutit, hanem vele beszélgetni. Amikor például már kicsi gyerekkel is lehetséges ezt megcsinálni, de minél idősebb valaki, tehát minél jobban, tehát minél több kis döntése lehet, vagy nagyobb döntése is lehetnek, akkor már akkor sem mondok kész választ, határozottan nem mondok, amikor tudnék. Tehát amikor megjövök, hú, ez hogy van ez, akkor kicsit, ha van idő, ha van lehetőség arra, akkor már is visszakérdezek, hogy miért, hogy gondoltad el? Te elindultál már, megkeres, elkezdted csinálni? Hogy képzelted el? Erre nem is gondoltam, nézd oda, hogy így is lehetne. Hát azt ajánlom, hogy inkább talán fordítsuk meg, és így csináljuk. Vagy hogy a helyedben én talán egy kicsit másképp csinálnám. Vagy múltkor én is, ez most akármi lehet, ugye mindenki helyettesítse be, ez most lehet egy 5 éves gyereke, lehet egy 15 éves, lehet egy 30 éves gyenge önértékelésű valaki, aki folyamatosan, jaj, nem tudom, hogy ezt hogy kell csinálni, jaj, nem tudom, hogy mit fognak szólni, jaj, és hogyha így csinálom, akkor mit mondanak. Nem, ezt félretolom, és azt mondom, hogy kezdted el? No, tényleg komolyan, te ezt így csinálod, elég jó, tényleg. És megpróbálom abba belehelyezkedni, és megpróbálom az ő szemszögéből kivezetni esetleg egy megoldást. Tehát nem rögtön választ adni, hanem közösen keresni a megoldást. Akár csak egy házi feladatba, hogyha mellé állunk, akkor anya, ez hogy kell csinálni? Nem mondom meg, persze, hogy tudnám, hogy 2 meg 3 hogy kell rögtön csinálni. Nem mondom meg rögtön, hanem hogy na, kezdjük el, nézzük csak meg, akkor mit tudom én, szedj elő a kezét. Tehát egyszerű vezetést is lehet itt alkalmazni. Minden esetre azt mondom, keresni a közös megoldást. Lehet, hogy már ebben a közös műsorunkban is volt róla szó, én nagyon szeretem Kenteni atyának azt a kis élethelyzetét, amikor ennek a Joseph Englingnek egy tanítványa volt ez a fiú, nagyon-nagyon szent életű, talán szenti avatása is, vagy boldog avatása is, lehet, hogy már úton is van, tényleg egy kiemelkedő egyéniség volt itt a tanítványok között, de akkor még egy ilyen serdülő gyerek volt, amikor Kenteni atya éppen tanította, és hát egy ilyen atyai jó barátjává is fejlődött, jó baráti kapcsolat is fejlődött. Ugye jött a nemzeti szocializmus, elvitték ezt a Józsefet katonának. Na, ez egy szelíd gyerek volt, hát nyilvánvaló, hogy megtörte ez az egész, és a levelezésben volt a Kenteni atyával. Meg is találták egy levelet, ahol kesereg, mondja, sír, panaszkodik, hogy betegség van, durvák, kegyetlenek, embertelenek, minden, istentelenek, tehát borzalmas az egész helyzet, és tanácsot kér. És megtalálták azt a levelet, amit Kenténi atya visszaküldött, az ő levelét, tehát a fiú levele, néhány széljegyzet, ott van neki egy kis pár ilyen támasz, tehát egy ilyen kis iránymutatás, és a végén azt írja, hogy tudtam volna konkrétabb válaszokat is adni, de nem akartam, rágd át magad rajta, képes vagy rá. És így visszaküldi. Tehát bízik abban, hogy megtalálod a megoldást, segítek, tehát itt vagyok, nem megyek ki belőle, hogy old meg magad, ügyes vagy már, vagy nem tudom, hiszen nem erről van szó, de az, hogy közösen keresünk a megoldásokat, ez például egy nagyon-nagyon jó módszer, vagy minden nap alkalmazható jó módszer. Még ehhez hasonló, hogy nem túl sok utasítást adni. Tehát mi nekünk szülőknek kicsit vigyázni kell, hogy amikor egy kisgyerekből átmegyünk egy nagyobb gyerekbe, vagy például erre nagyon kell vigyázni az orvosoknak, a jogászoknak, a papoknak és a tanároknak, a govónőknek is, tehát az ilyen megmondós szakmáknak, mert igazából egész nap abban a helyzetben vagyunk, hogy megmondjuk. Tehát jönnek hozzánk, hogy kell, és elmondod. Nem is jönnek, és akkor is elmondod. Tehát mindig elmondod. És tulajdonképpen ez is a helyes sok tekintetben, mert miért vagy ott, ha nem azért, hogy elmondjad. Tehát nyilvánvaló ez a szakmád, hogy valamiben jó legyél, hogy valamihez értsél, és azt add át. Tehát mikor mindig ezt csináljuk, de a gyereknevelésben, és az otthoni, a családi helyzetben különösen is, meg hát azért tanári helyzetben sem mindig, nem mindig az a feladat, hogy rögtön azonnal mondjuk meg a utasításokat, ezt meg így tak-tak-tak. És minél nagyobb egy gyerek, annál kevésbé. Tehát azt mondom, hogy irányokat szabunk, megint csak azt mondom, karámot állítunk fel, és belül szabadság van. És itt nagyon egyértelmű vége, tehát ami utasítás, az nem tanács. Tehát van egy-két dolog olyan, ami utasítás, hogy most és kész. De ami tanács, az nem utasítás. Tehát amikor azt mondjuk, hogy figyelj, én azt tanácsolnám, hogy feküdj már le, és nem fekszik le, akkor ne legyen megsértve, mert most ezt tanácsoltuk. Vagy hogy jó lenne, ha elmosogatnál, azt mégsem mosogat el, hát jó, nem lett olyan jó. Tehát vagy akkor vannak helyzetek, amikor az van, hogy most mosogass el, vagy kérlek, mosogass el. De nem túl sok utasítás, és ezt felnőtteknél is, ez egy nagyon érdekes dolog, munkahelyen például, nagyon-nagyon fontos, hogyha valaki is egy kicsi, kis vezetői helyzetben van, hogyha csak önmagát vezeti, ez most viccesen mondva, de ha csak egy vagy két ember tartozik, hogy úgy mondjam, alá, ott nagyon meg kéne tanulni azt a módszert, hogy nagyon kevés utasítást adni, és szabadon hagyni az ő munkaterületét. Tehát ez a bizalompedagógia igazából, meg a szolidaritás, vagy a szinodalitás. Tehát amikor megyünk egymás mellett, és neked megvan a területed, és én azt rád bíztam, és engedem, hogy azt te tegyed, ahogy jónak látod. És itt nagyon lényeges, az láttam volt egy ilyen tapasztalatom is, hogy hát egy titkárnővel kapcsolatban, hogy a főnöke hihetetlen sok utasítást, tehát mindent előírt, hogy nem tudom én, 9 óra 30-kor törölje ki a spameket a gépből, 9 óra 40-kor kezdjük el nézni a levelezéseket, stb. Ez mondjuk lehet egy logikus minőségbiztosítás szempontból nagyon jó dolog, de az a titkárnő, az majdnem felmondott. Tehát én láttam annak az össze, hogy mondjam, aszását, tehát az egész személyiségének, tehát szenvedett benne, és nem tudtam megmondani, hogy miért, mert tulajdonképpen az önértékelése ment napról napra tönkre, hogy még ezt se tudom eldönteni, hogy 9 óra 30-kor törölje meg ki a spermeket, vagy 40-kor. Ugye ez azt üzeni neked, hogy mindent elő kell írnom, mert úgyse vagy képes magadtól. Tehát ez a véres minőségbiztosítás, hogy a melyik kompetenciát hova tegyed, és mikor szólaltasd meg, ez bizony nagyon-nagyon károsan hat az önértékelésre. Aztán nézhetünk még ilyet, hogy miket lehet, meg például van egy ilyen kis játékocska. Mondjál 5 olyan dolgot, amit jól csinálsz. Tehát ilyen kis játék, akár autóba is, stb. Mondj 5-öt. És nagyon különös, hogy az ember valahogy nem szokta ezt meg, és azért kell kimondani, hogy tükröt tartsunk. Tehát, hogy egymás előtt is ez így kicsit nyilvánvalóvá váljon, vagy én magamnak is. És a mi kultúránkban ez nem annyira megszokott dolog, ugye félünk attól, hogy jaj, mert nagyképű lesz, jaj, mert elszáll, jaj, mert nem tudom mi, és ezt lehet természetesen, szóval át lehet esni a ló másik oldalára, hogy mindenben nagyon jó vagyok, és tökéletes az egész, ami szintén nem igaz. De azért 5 olyan dolgot, amit jól csinálok, nem kiválóan, mondjuk jól. Tehát azt mondom, hogy tudok paradicsomlevest főzni, lehet, hogy van, aki jobban tud, de szerintem én elég jót főzök. Tehát jól. És ilyen biztos, hogy van a gyerekünknek is, van nekünk is, van a házastársunknak is, van az anyósunknak is. Tehát van 5 ilyen dolgot, és akkor utána lehet kicsit tovább játszani, hogy mondj még 5-öt. Tehát mondj még 5-öt. És amikor szülőkkel, játszottam sokat ilyen szülőkkel, és nagyon érdekes, hogy jaj, igen, és akkor alig a 4-nél már akadozik, mond valamit, és akkor mondod neki, hogy még 5-öt, hát ott igazán komolyan gondban van. És saját magunkról is ez nagyon, nem annyira könnyű, és vannak egyébként ilyen játékok, tehát sok ilyen játékot ismerünk, ma már játékgyűjteményt is lehet találni eleget az interneten, de tudni kell, hogy mit keresünk. És hogyha ilyesmit keresünk, amikor megszólalnak azok a tulajdonságok, amikor tükröt tarthatunk egymásnak. Nagyon jó kis játék ez a mi volna, ha. Ugye? Van egy ilyen, de sokféle formában játszák, azt hiszem, hogy társasjáték formában is megjelent, de nem kell ehhez venni 6000 forintos társasjátékot, egymással lehet ilyet játszani. Nem tudom, van egy társaság, valakit kiküldenek, és valakire gondolnak. És amikor bejön, akkor kérdezgetheti a társaságot, hogy az, akire gondolunk, mi volna, ha autó volna. És akkor ő a belső tulajdonsága, hogy hát ez egy Rolls-Royce volna, hát ez egy Trabi volna, ez egy 3-kerekű volna, ez egy nem tudom micsoda. Tehát nem az, hogy ő milyen autót szeret, tehát nyilván nem, hanem ő milyen lenne. És akkor mi volna, ha szín volna? És akkor mondanak mindent, hogy pfó, hát ez zöld volna, vagy ez piros, rikító, és nem tudom én. Mi volna, ha gyümölcs volna? Mit tudom én, hát ez egy kopasz barack volna, vagy egy szilva volna, vagy egy, érted, vagy egy lédús gyümölcs volna, vagy inkább egy száraz gyümölcs volna, vagy egy magocska volna. Ezerféle dolgot ki lehet, mi volna, ha virág volna, mi volna, ha étel volna, mi volna, ha ház volna, mi volna, ha bútor volna, és mindent ki lehet találni, bogár volna, mindent ki lehet találni. És gyakorlatilag nagyon különös utazás ez az emberi személyiség tulajdonságaiban, meg tulajdonképpen egymás, meg a saját magunk megismerésében is. És nagyon-nagyon szereti, mindenki szereti játszani. Tehát én ezt még nem voltam olyan társaságban, ahol ezt ne lehetett volna vég nélkül játszani. És ahogy ez örül neki, hát az a jó, hogyha a társaságban is bent van az, akiről beszélünk. Mert így, hogy úgy mondjam, virágnyelven egy csomó dolgot vissza lehet neki tükrözni. Gyönyörű. Tehát ez gyönyörű. De sok ilyen játék van. Amikor is ugye megint mit látunk? Amikor tükröt kapunk arról, hogy hol, milyen az én igazi énem, milyennek látsz engem, milyennek láthatnának, mi jöhet még ki belőle, mi van bennem. Tehát nagynak látni a másikat, azokat a tulajdonságait, amik rejtve vannak, kimondani, mert ettől tudja ő igazából ezeket felszabadítani. Vagy például azt mondjuk, hogy jaj, nagyon-nagyon fontos az oldott szórakozásnak a jelenléte, amikor nem kell fontosnak látnod magad, tehát gyerekekkel is, tehát hanzurozás, játszás, hülyéskedés, csak úgy beszélgetés, csak úgy együtt lét, ez a művészet sokat segít hozzá, vagy ugyanezt eredményezi a táncolás, vagy csak a játék. Azért van ez így, mert ilyenkor az ember felszabadulhat, és nem kell valaminek megfelelni, nem kell valamit, de semmilyen szinten teljesíteni, nem kell a másiknak se, tehát érted, egy párna csata. Tehát egy párna csatában nem feltétlenül írják azt, hogy hányszor találtad el a másikat. Tehát egyszerűen, ha nem találod el, azért nevetünk, ha eltalálod, azért nevetünk. Amikor megérezzük azt, hogy mi a sok, mi a kevés, és hogy én is lehetek, hogy például apával párna csatázni, akkor, hogy mondjam, egyenlő felek vagyunk, vagy szóval ez az önfeledtség. Azt is mondja egy kutató, hogy... Jó, igen... hogy az ember nem elég önmagának. Tehát tényleg ilyenek vagyunk, hogy igazából abban találunk boldogságot az ön átadásban és az ön feledtségben. Tehát amikor egy kicsit ki tudsz lépni magadból, és egy kicsit fel tudod oldani azokat a megfelelési kis kényszerkéket, stb. És ennek segít nagyon a humor. Tehát a humor nagyon nagy önértékelés építő eszköz is. Aztán azt mondom, hogy például nagyon lényeges dolog, az el szokott szintén maradni, és lehet, hogy beszéltünk is már róla más összefüggésben, hogy időt hagyni azokra a dolgokra, amiket igazán jól csinál, vagy amit nagyon szeret. Ez a hobbi például akár. Vagy azt mondani, hogy ha tanár vagyok, vagy nevelő, vagy ilyen formában, hogy az eredetiségére, az ő tehetségére építeni. Tehát kifejezetten azokat a területeket megszólítani, ami neki láthatólag erőssége. Na most ez ugye szülői szempontból azért érdekes, hogy legyen idő arra, amiben ő igazán feloldódik, tehát amiben flow érzést, ugye ez a bizonyos áramlat, Csíkszentmihály és a többi, biztos sokan találkoztak már vele, amiben ő belefeledkezhet. Most ez egy nagyon érdekes dolog, mert ez nagyon sokszor nem az iskolai területeken van, vagy nem a munkaterület. Sokszor van, hogy nem a munkaterületünkön van. Szerencsés dolog az, hogyha valaki a munkáját is flóban végzi, például én nekem ilyen munkám van, de tényleg ilyen. De azért ez természetesen azért például, amikor mosogatok, az nem az. Tehát, de még szóval keresni éppen ezért olyan lehetőségeket a nap során, de a gyerekünk számára is, a magunk számára is. Ez lehet az olvasás, ez lehet, nem tudom én, valóban a hangyajárás megfigyelése egy gyereknél. Tehát ez lehet egy legózás, lehet biciklizés, lehet rajzolás, mit tudom én, homokból, valami, mindegy, agyagozás, valami, amit kosárra, tehát valami, de nagyon lényeges az, hogy jaj, erre nincs idő, tehát ez nem lesz jó, mert ott erősödik meg az énjének az a területe, ahol ő jó. És ugye ezt egy másik oldalról megfogalmazva, szintén lehet, hogy már beszéltünk róla, ugye az intelligenciánknak is több rétege van. Tehát ugye van a mozgásos intelligencia, van a logikus intelligencia, a nyelvi intelligencia, a zenei intelligencia, tehát legalább 9 réteget ismerünk, amilyen van. És mindenkiben benne van ez a 9 réteg. De mindenkinek van 2 olyan, amelyik neki nagyon erős, de ez mindenkinek van. Tehát a legközépszerűbbnek gondolt embernek is van 2 intelligencia területe, ami neki azért jobban működik, mint az összes többi. Tehát ami az ő ereje. Lehet, hogy nem bontakozott ki, de ez az ő ereje. Hogyha Ezt, illetve ezt mutatja meg az a tevékenység, amit szívesen és jól csinál. Tehát ott kezd előbújni. Tehát, hogyha valakinek mondjuk tényleg ez a praxikus, vagy praktikus intelligenciája, vagy ez a kézi, tehát az alkotós intelligenciája, ez mozgásos intelligencia, kinesztetikus, akárminek hívják, tehát jó az, amihez kézzel hozzányúl. Ilyen, különben a sebészek is ilyenek lesznek, de ugyanilyen egy fazekas is majd ez lehet, vagy sok mindenféle formában kiteljesedhet ez, de mondjuk gyerek, vagy egy olyan korban, amikor ez még nem teljesedett ki, akkor csak azt veszi észre, hogy ügyes a keze. Tehát ügyes a keze, és szeret ilyesmit csinálni. Kertészkedni, akár ott is hozzá kell nyúlni, ki kell húzni, meg kell csinálni. Érted? Szeret ilyesmit. Na most akkor nagyon fontos, hogy odafigyeljünk arra, hogy legyen idő ilyen dolgokat művelni. Mindenképpen legyen erre idő. Tehát akárhogy is szorítsuk ki azt, és ez felnőtteknél is érdekes. Mert különben a személyiségének, hát pont az értékeinek azt a területét nyomjuk el, ami segíthetne, hogy a többi kibontakozzon. Innen szíverőt. Tehát legyen idő arra, tehát ne csak a kötelességre, hanem az eredetiségre, meg arra, amit ő szívesen csinál. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt megtaláljuk a családban. Például a férjünknek, hogy ugye lehúzza azt a nem tudom hány órát, hazajön, persze segítsen a családnak, persze legyen a gyerekekkel, persze, tehát tényleg most ebből a szempontból. De mi az, ami neki igazán fontos? Ezt úgy is szokták mondani, hogy mi az, ami neki feltöltődést jelent. Mi az, ami igazán az ő kiteljesedését jelenti, vagy esetleg meséljen arról, hogyha a munkájában volt ilyen, hogy ezt megoszthassuk. De ugyanígy az anyáknak is, tehát persze, hogy megcsináljuk a kötelességet, de nem egészen biztos az, hogy jutott idő arra, amit most igazán. Lehet, hogy egy zenét jó lenne meghallgatni, lehet, hogy jó lenne egyet sétálni, lehet, hogy egyet te annyira nyugodtan jó lenne kávézni, hogy ne kelljen fölkelni, és ne kelljen a mondat gondolását is befejezni, mert jön az, hogy anya, tehát... De ez lehet, hogy csak egy negyed óra, lehet, hogy csak egy 20 perc, hogy azt mondani, hogy figyelj, most ne figyelj semmire, és hogyha szól az anya, azt majd elintézzük. És ezek nagyon fontos dolgok ahhoz, hogy valóban rátaláljon valaki a saját belső értékére.
Szülőként, hogyha én úgy gondolom, hogy a zenei nevelés fontos a gyermekemnek, és be is irattam, stb. És évek alatt kiderül, hogy ugyanott topog. És eljön a kiskamaszkor, és nem akarok menni. Mikor vagyok bölcs, hogyha engedek neki, és inkább próbálom megtalálni azt, amiben ő sikeres, mert tényleg 3 év munka után látom, hogy nincsen fejlődés, akkor lehet, hogy igen, nem az az útja, amit igen, én gondolok.
Leülnék vele, igen, ilyenkor már azért lehet, és azt mondani, hogy nézd, a zene, a művészet nagyon-nagyon sokat segíti az embert abban, amit egyébként nem tudunk. Tehát, hogy most csak ezt neked mondom, és neki mondjuk így nem mondanám, hogyha még akadozva is megy, tehát nagyon, a zene nagyon sokat tesz például az agyi fejlődésnek, nagyon sokat tesz a személyiség fejlődésnek, az együttzenélés, a társas fejlődésnek, a gondolkodásnak, az egybelátásnak, a logikának, a nyelvi készségek fejlesztésének, tehát hihetetlen sokat számít a zene. Most a zenének azért sokféle formája van, sokféle művelési lehetősége van. Most csak teszem, azt nem tudok semmit arról, hogy mit tanul, de mondjuk, ha hegedülni tanulna, lehet, hogy nehéz a hegedű maga, ő, tehát lehet, hogy nem úgy, mi nem tudom. Lehet, hogy ezt a nyávogó hangot nem szereti, nem tudom, lehet, hogy nem olyan kompatibilis, hogy úgy mondjam, a tanárával. Lehet, nem tudom. Az önmagában az, hogy topog, még nem ez a mérce. Mert például volt nagyon kedves barátnőm, az mindig topogott, hegedűni tanult, mindig topogott. De végig járt az egészet, szeretett úgy topogni, szép lassan haladott, amilyen nem is azon, persze nem lett azon a pályán, mindig volt egy kis hegedű, és érdekes módon például, amikor felnőtt, beállt egy ilyen nagyon amatőr felnőtt zenekarba, sok évig ott játszott, az utolsó pultnál ült, és nagyon élvezte, mert azt ugye el tudta játszani, de a többiek vitték, hogy úgy mondjam, a prímet, de azért mégis ő is részt vett benne. Tehát például igen. De hogyha valakinek, és ezt én is tudom mondani, tehát a gyerekeim is, nekem is mindegyik tanult zenét, volt, aki zenész is lett, volt, aki, van, aki más, érted? És van, aki abba hagyta a hangszerét, de másképp folytatta. Tehát például járt utána a kórusba, vagy hangszerváltós is volt. Ilyen gyerekem is, nekem is van, de hát zeneiskolát is vezettem, tehát tudom, hogy ott is, hogy kell próbálgatni. Tehát amikor először felmerül az, hogy nem akarok menni, ott nem hallanát, például serdülőknél mindig jó. Akkor egy kicsit arrébb, mert nyilvánvalóan nem lehet olyan hamar abbahagyni, most mondod már, hogy 3 év, hát azért az már elég sok. Átgondolnám, megbeszélném, hogy nem tudom, nézném, hogy néha nem veszi elő el mégis a hangszerét, vagy hogy esetleg beszélnek a tanárával, hogy valami, tehát a közös muzsikálás sokszor meghozza az eredményét, akár a tanárral, akár hogyha összetudja, tehát használni a tudást, nem csak mindig gyötrődni az etüdökkel. Tehát ez lehet, hogy meglendíti, lehet, hogy egy egyszerűbb hangszerre való váltás, hogyha van egy vágya, lehet, hogy lenne egy vágya, hogy jaj, de hogy azt kipróbálni, de tényleg egyszerűbb valami, nem tudom, vagy nem tudom. Valami erre, vagy azt mondani, hogy leülnék vele, ahogy mondom, és elmondanám neki, hogy hát azért azt szívesen, szóval a kezedbe adnánk azt, hogy a zenével tudjál élni, mert hogy az nem csak erre való, de ezt így elmesélném neki, és gondoljuk át, hogy hogyan lehetne mégis kapcsolatban maradni. Na most például az is lehet, és ez most megint egy egészen más terület, hogy a tánc, tehát nem tudom, én a tánccal kapcsolatban, és akkor mozgással együtt, hát hihetetlen gyönyörűségeket lehet a tánccal is, nyilván rendkívül hát fejlesztő, hogyha most már így beszélünk róla. Tehát azt mondom, hogy a zenével kapcsolatban lenni, a művészettel kapcsolatban lenni, az nyilván nem csak a jól érzésünket, vagy a jól létünket, vagy a kedvtelésünket használja, tehát a kedvtelésünknek használ, hanem valóban a kiteljesedésünknek is, és hogyha sikerül egy olyan területre eltenni, akkor az önértékelésünknek is, mert fogja érezni, hogy azért ez valamit számít. Nagyon érdekes, hogy ez a gyerekünk is visszakanyarodott. Aztán például az a gyermekünk, aki először le akart állni, az lett zenész, tehát... És ott egy kicsit ki kellett bírni, talán az a tanárral való összműködés sem volt, nem tudom, tehát nem tudok rálátni pontosan, de nagyon érdekes, hogy akkor túljutott ezen a hullámvölgyön, és utána akkor lassan rákapaszkodott. De minden gyereknél másképp van, tehát érezze meg azt, hogy nem egy ilyen erős betolás van, tehát akkor biztos, hogy ellenáll, főleg egy kis erdülő. Tehát ezt a fajta együttműködési készségemet, ezt jó, hogyha érzi, de azt is, hogy értelmes szabályokat szeretnék felállítani, hogy ezt szeretném neki odaadni, hogy esetleg elmondom, hogy nézd meg, én nem tanultam akkor, vagy a Pista néni, vagy a nem tudom, kicsoda, nem, és látod, hogy most hogy akarja, és most szegény, most 3 gyereke van, és most kezdett el fuvolázni, érted, mert annyira hiányzik neki, vagy nem tudom mi. Tehát ilyeneket is, és akkor lengetünk ezt-azt, hát ha valamire, hogy úgy mondjam, egy kicsit rákap. És jó lenne, ha társakat találna, tehát ilyenkor az a jó zeneiskola, amelyik megtalálja azt, mert ugye neki nagyon fontos lesz a társak, tehát lehet, hogy nem a klarinétért fog oda menni, hanem a Robiért, a barátnőért, vagy a kis zenekarért, vagy a valamiért. Még egy nagy terület, ahol tudunk segíteni, ezt így nevezzük összefoglalóan, hogy az én hatékonyság tapasztalatai, a motivációnál biztos, hogy beszéltünk róla, amikor hatékonynak érzem magam. Ez nagyon sok, mint segíts a kisöcsédnek. Persze azt fogja mondani, hogy miért pont én, és miért pont megint én, de amikor érzi azt, hogy na, én meg tudtam magyarázni neki azt, amit anya nem, amikor én ezt meg tudtam csinálni, de ugyanígy felnőtteknél is, tehát ez is, amiben ő jó, ott hatékony is lesz, tehát ezért is fontos az. Tehát az én hatékonyság, elvihette a kutyát sétálni ő egyedül, vagy nem tudom én, megcsinálhatta ezt ő egyedül, vagy beindítok egy folyamatot, és azt mondom, hogy nem tudom én, formázd meg a pogácsákat, vagy csináld meg, vagy itt hagylak, és akkor, na hát ő csinálta. Tehát vagy... Most ezt mindenki gondolja át tovább magában, hogy amikor a saját énemet hatékonynak érzem, felmásztam egy fára, vagy nagyon sok ilyen, meg tudtam korcsolázni, nagyon sok ilyen lehetséges, vagy megoldottam egy példát, amit korábban nem, mindegy. Tehát amikor érzem, hogy hatékony voltam, és ezekből sok kell, most megint visszatérek arra, ezekből sok kell. Azért mondok ennyi félét, és még mondhatnék 100-at, és mindenki ki is tud találni, egy kicsit még ennek nyomán is, mert ugye ebből naponta többet kell kapni azoktól az emberektől tükörben, aki nekem fontos. Szülők, tanárok, stb. És még egyszer nem sorolom el. És még egy valami nagyon segít, és itt talán a barátok is, a közösség nagyon sokat számíthat, hogy azt tudatosítani, hogy az életedben, a feladat megoldásaidban, az örömeidben, a bánatodban nem vagy egyedül. Ez. Mert hogyha azt érzem át, hogy nem vagyok egyedül, akkor azt is átérzem, hogy valakinek fontos vagyok. Valakinek érték vagyok. Tehát az, hogyha valaki például egy együttérzést kifejez, akkor nekem ez az önértékelésemet is segíti. Tehát nem csak a bánatomat segíti feldolgozni, hanem azt segíti, hogy aha, ennek az embernek fontos voltam. Vagy ez az ember engem értékelt, vagy ez az engem figyel rám, vagy szeret engem, akárhogy fogalmaz. Tehát nem vagy egyedül. Most az alacsony önértékelésű emberek azt szokták érezni, hogy de senki nem figyel rám, senkinek nem hiányoznék, senkinek nem fontos, senkinek nem vagyok érdekes, ez a nem vagy egyedül. Erre vonatkozok, elmondok egy kicsi történetet, amikor egy fiatal lány mesélte, hogy az egyik barátnője nagyon elkeseredett volt, és mindig mondta, hogy őt nem szereti senki, és aztán összefogtak páron, küldtek név nélkül egy szép csokor virágot neki. A lány szinte át sem merte venni, és amikor felocsúdott, elkezdte felhívni azokat, hogy ki küldhette, akikre gondolt. Néhány embert felhívott, nem tudta, és körülbelül a tizedik volt az, aki mondta, hogy hát igen, én voltam. És nagyon hitetlenül kérdezte, hogy hát miért küldted ezt? Hát nincs se születésnapom, se névnapom, semmi csoda. És azt mondja, hogy csak azt szerettem volna, hogy amíg találgatsz, hogy ki küldhette, vedd észre, hogy hány olyan barátod van, akitől kaphattad volna. Tehát nagyon-nagyon szép. Igen. És hát talán ezt az önértékelési gondolatkört, amit még azért sokáig lehetne taglalni, Bőte Csabának egy történetével zárnám szívesen. Nagyon sokszor eszembe jut, és azt gondolom, hogy talán sokat segít a hétköznapokban is, hogyha erre a kis jelenetre gondolunk. A legszebb játék, amelyet az egyik síró kislány tanított, nagyon megtetszett, és azt bármikor sok-sok kacagás közepette el lehet játszani. Karácsonyi szünet volt. Ilyenkor talán még jobban fáj a gyerekeknek a magány. Én oda mentem az egyik szomorú kislányhoz, 5-6 éves volt, nem jött el hozzá senki. Huncutul rámosolyogtam, és kérdeztem, na, jössz játszani? Felcsillant a csöbb gyerek szeme, és azt mondta, tudod mit, játsszuk azt, hogy te megtalálsz. Nagyra kerekedett a szemem, mert sokféle játékra gondoltam, de erre aztán nem. Hamar kitaláltam a szabályokat, ölbe kaptam, földobtam jó magasra egy párszor, és közben örvendeztem, hogy jé, milyen jó, hogy én őt megtaláltam. Gurgulázva kacagott, próbálta elkapni a biztonságos kikötőt jelentő nyakamat. Persze, hogy nem hagytam. Örömömben, hogy megtaláltam, még egy párszor jó magasra földobtam, majd pihegve átöleltem. Az árva kislány, kit karácsonykor senki nem keresett, és telefonon se hívott föl, kacagott, majd mosolyogva megkérdezte. Te is boldog vagy, hogy megtaláltál? Az évek elmúltak, a kislányból nyugodt, szép édesanya lett. Nekem nem sikerült megoldani az ő gondját a szüleivel, de sikerült játszva, kacagva átsegíteni életének ezen a nehéz és súlyos időszakán. És ha most is találkozunk, még ha nem is dobom föl kacagva, mindig eljátsszuk, hogy milyen jó, hogy mi egymást ezen a földön megtaláltuk. És én nekem ebben a történetben az a fél mondat tetszik a legjobban, hogy nyugodt, szép édesanya lett. Ezzel a háttérrel, ezzel az kusza világgal, attól, hogy valaki megtalálta. Nyilván, és többek is megtalálhatták ezt a kislányt. Óriási dolog. Tehát találjuk meg egymást, találjuk meg a munkahelyünkön egymást, a gyerekeinket találjuk meg, a házastársunkat, és engedjük, hogy a jó Isten megtaláljon minket.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Kedves hallgatóink, az elmúlt bő fél órában a helyes önértékelés fontosságáról, az önbizalom fejlesztésének módjairól, praktikáiról beszélgettünk Bécsi Ritával. Reméljük, hogy minden hallgatónk talált benne olyat, ami elgondolkodtatta. Legközelebb, 2 hét múlva, július 31-én, pénteken 20 óra 16 perctől jelentkezünk itt a Mária Rádióban. Téma ekkor a serdülőkor lesz. Várjuk Önöket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Életre növelő. Bécsi Rita pedagógiai sorozata.